Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a digitális legendáriumnak a podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Kojanics László, történelemtanár, tananyagfejlesztő. Szervusz!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat!
A történelem oktatásról fogunk beszélgetni, annak helyzetéről, lehetőségeiről, és hát a digitális legendárium filmeket, animációkat csinál a történelemről. Kapcsolatban van rengeteg hagyományőrzővel, újrajátszóval, sokszor múzeumoknak, kiállításoknak dolgozik, tehát igazából egy eléggé széles kapcsolati hálót lefed, ami, hát ha úgy veszik, akkor hiány, vagy legalábbis, hogyha ezzel a kapcsolati hálóval, ezzel a háttérrel cél az, hogy bekerüljön a közoktatásba valamilyen üzenetével, valamilyen létrehozott produktummal, akkor mit javasolnál, milyen irányba induljon el?
Szerencsére nekem is már volt munkakapcsolatom veletek, és nagyon jó tapasztalataim vannak. Szerintem alap elvek tekintetében jó az, amit csináltok. Tehát, hogy egy tudományosan megalapozott, friss adatokra, információkra épülő animációk, filmek, ugyanakkor a hosszúságuk és a befogadhatóságuk szempontjából tanulásra is, akár iskolai, tanulói felhasználásra is alkalmasak ezek a produktumok. Látom, hogy a másik irány az a múzeumokkal való együttműködés, tehát ott helyben tudtok ezekkel a filmekkel többletinformációkat érdekesen szolgáltatni, és ott is azt láttam, hogy jó arányérzékkel a ismeretek mennyisége, hosszúsága, terjedelme szempontjából befogadhatók ezek az anyagok. Amit szeretnék kiemelni, az a tudományos megalapozottság. Tehát, hogy manapság nagyon sokan készítenek történelmi animációkat, akár tanulási célból is, de számos alkalommal azt tapasztalom, hogy sem grafikailag, sem tartalmilag ezek nincsenek olyan színvonalon, mint például, amiket ti készítetek.
Köszönjük szépen, és ez akkor azáltal, hogy tartalmában megfelel az iskolai befogadás lehetőségének, és hosszában egyéb paraméterekben is, és kellőképpen megalapozott, ezzel akkor nyitott kapukat döngetünk ezzel a kérdéssel lényegében? Tehát, hogy hova érdemes menni, hogy mondjuk minél több történelem órán levetítsék a Lovakon nyergekben című filmet? Most mondtam egy példát, de nem a digitális legendáriumra szeretném helyezni a hangsúlyt, hanem arra, hogy hogyan tudunk az iskola kapuján, vagy hogyan lehet nem klasszikusan iskolai módszerekkel, meg nem az oktatási rendszeren belülről belépni az iskola kapuján.
Én szerintem ez a folyamat elindult, mert a informatívabb csatorna az például a Facebook. Tehát, hogy van ez a történelmi online csoport több ezer tanárral, ott tudom, hogy a filmetek, ez a honfoglalásról szóló filmetek nagyon jó visszhangra talált, és nagyon sokan megosztották, ajánlották egymásnak. Tehát az egyik lehetőség ezeknek a manapság leginkább nézett csatornáknak a figyelése és ott elhelyezése ezeknek az anyagoknak.
Tehát gyakorlatilag a tanároknak a közvetlen elérése online fórumokon.
Igen, tehát én azt látom, hogy az online tartalmakat online módon osztják meg, és online csatornákon figyelik a tanárok, és nagyon jó, hogy vannak ilyen csoportok, amik adott esetben pont az érintett szaktanárokat, szaktanári csoportokat fogják össze, és ott célzottan lehet ezeket nézni. Azért én a hivatalos lehetőségeket is ajánlanám, mert tudom, hogy van egyeztetés arról, hogy például a Nemzeti Köznevelési Portálon lévő digitális okoskönyvekbe való bekapcsolása, vagy azokhoz való kapcsolása, az pedig egy olyan lehetőség lehet, ami akkor éppen, amikor a tanár azt a tartalmat tanítja, témát tanítja, megjelenik automatikusan neki egy lehetőségként. Tehát nyilván ez pedig azt is eléri adott esetben, aki nem tájékozódik önmagába ilyen dolgok iránt, de ha már ott van egy okos tankönyvben, akkor megismerés lehet, hogy meg is kedveli.
Az okos tankönyvekhez érkeztünk. Ezeket most már a tanárok gyakorlatilag napi szinten használják, föl fogja ez váltani a papíralapú tankönyveket, vagy nagyon szoros egységben van velük, hogyan áll most a magyar történelem oktatásban kifejezetten az, hogy mennyire digitális és mennyire analóg.
Ugye az egyik tankönyvsorozat, az úgynevezett A, az általános iskolai és a középiskolai köteteinek is megvan a okos tankönyv változata. És itt akik már nézték ezeket az okos tankönyveket, azt látják, hogy ez nem egy PDF változata a könyvnek, hanem valóban egy HTML felületen azokkal a látvány elemekkel és azokkal a szolgáltatásokkal érhető el pont ugyanaz a tartalom, ami egyébként a tankönyvbe ben van, ami manapság a fiataloknál már egy elvárás egy ilyen digitális tartalma kapcsolatban, és hát a többlet az pedig azok az interaktív feladatok, animációk, filmek, amik ebbe beköthetők, és ami ott elindítható, ami ahol éppen erről a dologról tanulnak. Itt is igyekeztek az okostankönyv készítői terjedelemben, tartalomban annyit és úgy hozzátenni, ami tényleg befogadható, és inkább motivál és segít a dolgoknak a megismerésében. A B sorozatnál pedig idén már elkészült ez a Szárai sorozat, egyébként idén elkészült már 9-es, 10-es könyvnek is az okostankönyv verziója, és most az a terv, hogy az elkövetkezendő években ez a B sorozat is egy ilyen okostankönyv változatot is kap. Egyelőre szerintem az a gyakorlat, és ez helyes is, hogy van egy papíralapú, és van egy ilyen műfajú megjelenítése is a tankönyveknek. A digitális verzió olyan szempontból is egy többlet lehetőséget ad, hogy amikor frissíteni kell, vagy amikor valami új anyagot hozzá lehet kapcsolni, akkor ezt egyik évről a másikra meg lehet tenni folyamatosan. Ehhez képest a nyomtatott tankönyveknek van egy ilyen 4-5 éves átfutási ideje, hogyha meg akarják újítani. Szerintem ez most elindult egy jó irányba, ráadásul technikai értelemben megvannak a feltételei annak is, hogy akár a tanár is tudjon már szerkeszteni, alakítani ezeken a digitális tartalmakon, a tapasztalat majd hozza azt, hogy mi az, amit esetleg másképpen kell, vagy módosítani kell. A felhasználás tekintetében azt látjuk, hogy több tízezer látogatás van már itt az okoskönyvöknél, de ez azért az tanári és az ösztanulói létszámnak még viszonylag egy ilyen alacsonyabb százalékát jelenti, tehát ilyen 10-20%-át. Most amivel szeretnénk ezt kiszélesíteni, az az, hogy egy QR kódot teszünk a nyomtatott tankönyvekbe is, és ahol egy pillanat alatt, akár egy telefonnal rögtön akkor előhívható a okos tankönyv változata is annak a tankönyvnek, és ezzel esetleg azoknak a figyelmét is felhívjuk erre, akik nem ismerték, vagy nem használták eddig. És a diákoknak is tulajdonképpen ez a tanártól függetlenül akkor egy lehetőség, hogyha nekik ez szimpatikus, tudják használni, akkor kezdjék el ezt is nézni.
Ez egy módszertani megújulásnak a központi eleme, vagy pedig egy eleme a sokból? Egyáltalán legalábbis az én fejemben a történelem oktatás az általában, vagy amikor én iskolába jártam, az eseteknek a többségében úgy nézett ki, hogy bejött a tanár, úgymond leadta az anyagot, tehát elmondta a történelem egy adott részét, az adott leckét, ha nem volt egyértelmű, vagy kiegészítettük, akkor ott volt a könyv, és aztán a dolgozatban vagy feleletben ezt adtuk vissza. Ez egy ilyen működő modell, vagy pedig ehelyett valami nagyon más, nagyon új kell?
Hát szerintem mióta te iskolába jártál, azért a gyakorlat megváltozott ehhez képest, középiskolás szinten is, és ebben a legnagyobb változást az a 2001-ben bevezetett érettségi követelmény hozta, ami ugye forrásközpontú feladatokat épített be a kimeneti vizsgába is. Ettől kezdve a tankönyvek szerkezete is megváltozott, tehát sokkal inkább előtérbe kerültek az ismeretforrások, legyenek azok elsődleges vagy másodlagos ismeretforrások, tehát legyenek akár korból származott szövegek, vagy térképek, diagramok, fényképek, mert ezt a kimeneti követelmény elég szigorúan középszinten is és emelt szinten is kérte. És ebből következik az, hogy a tanórai gyakorlatnak is meg kellett változtatni, tehát az a típusú tanítás, ami tulajdonképpen tanári előadás és tanári előadás jegyzeteléséből állt főleg, azt föl kellett váltania egy vegyesebb megoldásnak, tehát ahol azért önálló feladatokat kellett adni a diákoknak, ezeknek az ismert forrásoknak a feldolgozásához, hiszen ez nagyon sok pontot és nagyon nagy magas százalékot jelentett a kimeneti érettségi vizsgákon is, és a felvételi beszámító emelt szintű vizsgákon is. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a tanároknak a véleménye meg a trend is hullámzik a között. Most elsősorban a középiskolára gondolok, hogy mi legyen az aránya a tanári közléseknek, az előadásoknak, a magyarázatoknak és ezeknek az önálló tanulói feladatoknak. Sokan, akár a fiatalabb tanárok között is azt érzékelem, hogy szeretnének visszamenni ez az előadás, magyarázat típusú történelemtanításhoz, mert azt érzékelik, hogy információban többet tudnának bevinni a órákra, és sokszor ezeket a grafikonokkal való feladatvégzést, információkeresést kevésbé gondolják hasznosnak, vagy erre sajnálják az időt. Míg voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát minden, amit a diák saját maga csinál, annak van értéke, az fejleszti a képességeit, és egyébként a megjegyzése az ismeretanyagnak is általában sokkal magasabb, meg sokkal tartósabb, hogyha önálló feladatokat végez vele a diák. Én, mint annyi másban, itt a középutat látom megoldásnak, vagy egy jó iránynak, mert tagadhatatlan tény, hogy kognitív szempontból is, a gyerekek gondolkodása szempontjából is, egy tanári magyarázat hallgatása is rendkívül értékes és hasznos lehet. Tehát nem csak akkor végez egy diák értelmes munkát, amikor látni, hogy valamivel dolgozik, hanem akkor is, amikor egy értelmes magyarázatot hallgat és megpróbálja beépíteni. Tehát azok, akik a képességfejlesztés és a kompetenciafejlesztésnél csak ezeket a tevékenységközpontú dolgait preferálták, szerintem ugyanúgy csak félig van igazuk. Mind a kettőre szükség van. Én több mint 13 évig tanítottam mindenféle korosztályt, és azt láttam, hogy egy jó tanári felvezetés, egy sztorinak az elmesélése, vagy egy értelmes magyarázat valamilyen okozati összefüggésekre, az ugyanúgy meg tudja a diákoknak a figyelmét ragadni, és ugyanúgy elindítja őket abba az irányba, hogy ezeket tovább gondolják. Másik oldalról meg azt is tapasztaltam, hogy ha nekik önálló feladatuk is volt ezzel a dologgal, akár egy térképnek a feldolgozása, akár egy szövegről való forráselemzés, akkor ez nagyon jó rá tudott mindenre segíteni, és ami a leginkább tapasztalatom volt, hogy amikor 2-3 hónap múlva, vagy akár egy év múlva felidéztük ezt a témát, csak azokra a dolgokra emlékeztek igazán, amivel viszont nekik is volt feladatuk. Tehát a tartós megőrzés, emlékezet, beágyazódáshoz az nagyon fontos, hogy legyen önálló tanulói feladat. Ennek a arányainak a kialakítását tartanám igazából módszertanilag egy ilyen előrevívő folyamatnak. Ebben a tankönyvek és az okos tankönyvek csak minimális segítséget tudnak adni. Tehát ezek azért arra vannak kialakítva, hogy egy adott, megadott terjedelembe próbálják gazdaságosan azokat az információkat és annyi kiegészítő feladatot és forrást adni, ami elbír egy tankönyv. De abban, hogy egy tanulói feldolgozás hogyan legyen izgalmas, és abban milyen új elemek jelenjenek meg, illetve hogy ezt hogyan tudja egy tanár lépésről lépésre felépíteni, hogy mondjuk egy térkép olvasás 9-be és 12-be az ne ugyanazon a színvonalon legyen, hanem ebben egy folyamatos fejlődés lehessen kialakítani, ez a tanárokon múlik, a tanári tervezésen és a tanári tudatosságon múlik. És leginkább azon ezt szoktam még mondani, hogy legyen egy önreflexió a tanárokból, hogy az, amit én csinálok, az valóban mennyit, mit is ér, és mire is szolgál, azon túl, hogy teljesítem a 45 percben azt a kötelező penzumot, amit egy tanterv előír, vagy amit az érettségi feladatokra való felkészítés igényel. Tehát minden tanárnak van egy felfogása a történelmről, a múltról, arról is, hogy ebből mit érdemes tanítani. Ebben nagyon különbözők vagyunk, és ez nem is baj. Viszont az nagyon fontos lenne, hogy amit valóban fontosnak gondol egy tanár, abból, amit csinál, az folyamatosan kontrollálja, hogy tényleg arról szól-e az a tanórai munka, amit végez, tényleg ahhoz ad-e segítséget, az a feladat, amit ő önállóan esetleg kitalál, és ahogy értékeli a diákok munkáját, abban is ugyanazok hangsúlyok érvényesülnek, mint amit egyébként koncepciójában, meg felfogásában történelemtanításról elképzel. Nagyon sokszor tapasztalom például azt, hogy valaki nagyon érdekes feladatokkal, önálló feladatokkal dolgoztatja fel az anyagot, és aztán egy olyan témazáró dolgozatot írat, ami egy virtigli lexikai kikérdezés. Pedig nagyon sokszor az értékelés kultúrája az fontos lehet ahhoz, hogy egyébként, amit a tanórán csinálnak és gyakorolnak a diákok, az valóban megerősítést kapjon.
ha jól értem, akkor a tanár a központi figura az egész történetben. Talán nem véletlen, hogy máig találkozom olyanokkal, hogy hát én szerettem a történelmet, de nem volt jó tanárom, úgyhogy keveset tudok róla, vagy nem volt jó tanárom, úgyhogy nem nagyon szeretem, de amúgy érdekel, meg hasonló megjegyzésekkel. A tanárokról mit tudunk ebben a környezetben? Mi az, ami számukra fontos, mennyire lehet elkülöníteni, látni, hogy mégis mik azok az értékek, szempontok, ami alapján ők működnek?
Igen, tehát a tanároknak központi szerepe van, bármilyen tantárgyat is tanítsanak. Amikor iskolaigazgató helyettesként dolgoztam gimnáziumban is, amikor kinyíltak a osztályajtók, pontosan meg lehetett ítélni, hogy ott történt valami, vagy nem történt. És ez a tanár személyiségén múlik egyrészt, másrészt azon, hogy mennyire veszi komolyan azt, amit csinál. Mennyire érződik az ő munkáján az, hogy abba sok energiát fektet, és mennyire gondolja komolyan, hogy amit tanít, az fontos. Tehát ez az egyik szerintem, ami alap egy tanár hatékonysága szempontjából. Azt is szoktam mondani, hogy a diák, bármilyen képességi diák egy dolgot nagyon gyorsan megtanul, és ez a tanár. Tehát, hogy mit igényel, mit követel, és hogyan követel egy tanár, ahhoz nagyon gyorsan alkalmazkodnak a diákok. A másik, amit szoktam mondani, hogy ha a népszerűségi listám, amikor a diákokat megkérdezik, hogy milyen tantárgyat szeretnek, ha ott a testnevelés után nem a töri a második, akkor szerintem ott valamit rosszul csinál a történelemtanár, mert azért a mi tantárgyunk az nagyon alkalmas arra, hogy tényleg motiváltan, érdekesen lehessen tanítani, illetve tanulni. Az, hogy ma milyenek a történelemtanárok, és milyen helyzetben vannak, nekem közvetlen tapasztalatom most már kevésbé van. Amin én érzékelek, az amikor különböző vitafórumokon találkozok, fiatal történelemtanárokkal akár, vagy ahogy nyomon követem itt az online történelemtanáron a reflexiókat, hozzászólásokat, milyen típusú anyagokat tesznek fel, és mi népszerű közöttük, ott a következőt figyeltem meg. Ez nem reprezentatív, ezek az én benyomásaim. Az egyik, az előbb már utaltam rá, hogy azt látom, hogy ahogy az én korosztályomnak ott a 80-as évek közepétől, elejétől kezdve az egy újdonságot hozott, hogy ismeretforrások feldolgozása és feladatokon való képességfejlesztés, tevékenységbeágyazott ismeretátadás, ezt akkor mi nagyon pontos újdonságként és olyan dologként kezeltük, amivel nagyon tudtunk azonosulni, ezért is forrásközpontú tankönyveket készítettünk, illetve ilyen érettségi követelményeket állítottunk össze. Azt tapasztalom, hogy a mostani 20-as, 30-as történelem tanári generáció ennek valószínűleg akár diákként, akár tanárként a árnyoldalait is érzékelte, és van egyfajta nosztalgia egy olyan típusú történelmi tanítás iránt, ami egy elegáns tanári előadáson, tartalmi történelmi előadásokon, magyarázatok, alapul, ezáltal ugye még több ismeretet bevíve, még több olyan dolgot a diákokkal megismertetve, ami akár a tanár számára is újdonságot jelent, vagy friss információt jelent. Tehát látok egy ilyen irányvonalat. Ami lehet, hogy jó, mert ebben azért van sok önreflexió, és én azt nagyon fontosnak gondolom, hogy azt, amit egy tanár csinál, arra próbáljon folyamatosan úgy gondolni, hogy azon mi működik, mi nem működik, és ezen hogyan lehet változtatni, és lehet, hogy ez elvisz abba az irányba, amit én mondtam, hogy egy egészséges arányt kialakítani itt a tanulói tevékenykedtetés és a tanári magyarázatok, tanári előadások között. A másik, amit érzékelni vélek, az az, hogy nagyon nehéz dolga van ma a történelemtanároknak abból az értelemben, hogy hogyan lehet felkelteni a diákok figyelmét. Egy olyan világban, ami ugye folyamatosan ingereket ad, impulzusokat ad, és amiben ez a generáció már tulajdonképpen beleszületett, nehéz egy történelemtanárnak lépést tartani egy tradicionális, lassabb vagy más jellegű előadásokkal, feladatokkal, és látok egy olyan tendenciát, ami próbál ehhez igazodni. Példát mondok rá, ezek a Facebook bejegyzéses feladatok, vagy apró hirdetések, vagy blog, írjon Rákóczi egy blogot Rodostóról, vagy hasonló jellegű feladatok, amiknél én azt érzékelem, hogy ezek biztos, hogy felkeltik a diákok figyelmét, meg biztos, hogy jobban alkalmazkodik ahhoz, amit ma egy diák szeret, vagy szokott csinálni itt a digitális világban. És ebből nagyon sok példát látok, és azt is látom, hogy erre nagyon pozitívan reagálnak a tanárok legtöbbször, de hiányolom a picit a kritikát. Tehát azért ez a feladat például, hogy írjon bejegyzést március 15-éről Facebookon vitatkozzanak a márciusi ifjak, ez a tekintetben, hogy egy történelmi idő, hely jellegzetességének a megismerése, amire azt szoktuk mondani, hogy történelmi időérzék, rombol. Tehát pont abba az irányba megy, amit ugye azt szoktam mondani az angol szakirodalomban, ez a prezentizmus, tehát hogy azt erősíti, ami egyébként mindegyikünknek egy ösztönös reakciója, hogy a saját koromnak a világát, gondolkodásmódját, értékrendjét vetítem rá egy egészen más korra is. Márpedig azt mondjuk, hogy történelemtanításnak az egyik legfontosabb feladata lenne, hogy ebben segítsen, hogy képes legyen egy diák elválasztani a saját korát egy másik kornak a világától. Tehát ott kezdődjön, hogy tudatosítja, hogy ott az emberek más környezetben, más értékrend szerint, más feltételek mellett élték az életüket, hoztak döntéseket, és fogalmaztak meg gondolatokat. Tehát ez a legfontosabb dolog egy történelmi gondolkodásnál, hogy egy történelmi szemléletnél, hogy ez automatikusan megjelenjen. Mert minden más ezután következik. Tehát ezután tudom úgy olvasni egy forrást, hogy azt próbáljam ezt a rétegét is érzékelni a szövegnek, próbáljam a különbségeket, ami sokszor nagyon éles különbség a mai kor elképzelése és a mai kornak az értékrendje úgy nézni, hogy azt először megértsem, és utána próbáljam megértékelni. És pláne a mai világban, amikor ezek a szobordöntögetések elindultak, tehát amikor 200-300-500 évvel ezelőtti embereket a 21. század első felének az értékrendje alapján ítélnek meg, vagy ítélnek el, és utólag próbálják kitörölni a történelmet, nagyon is fontos lenne, hogy ez a fajta először értsen meg azt a kort és azt a világot, és utána próbálják pálcát törni felette. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, és aktuális feladat lenne a történelemtanításnál.
Azt mondtad, hogy a történelemtanítás valahogy úgy fogalmaztál, hogy legfontosabb, vagy egyik legfontosabb feladata ez, hogy értsük, hogy máskorban mások voltak a normák, máshogy működött a társadalom. Ez nem önmaga farkába harapó kígyó, hogy azért tanuljuk meg, hogy máskor máshogy volt, hogy tudjuk, hogy máskor máshogy volt, és utána mi lesz? Mi az, ami még célja lehet, vagy még célja a történelem oktatásának? Miért fontos, vagy milyen aspektusból lehet fontos ez a tantárgy, azon kívül, hogy a múlthoz való viszonyt teszi helyre?
Üzen, ugye német történelemdidaktikus, neki van egy jól használható kategória rendszere arra, hogy a történelemmel kapcsolatban milyen viszonyt szokott kialakítani az ember. Azt mondja, hogy van egy tradicionális megközelítésmód, van egy példakereső megközelítésmód, van egy kritikus megközelítésmód, és van egy negyedik, amit generatívnak szokott nevezni. Mi ez a négy? Tehát a tradicionális az tulajdonképpen egy olyan megközelítésmód, hogy azért kell ismernem a múltamat, a hagyományaimat, a tradícióimat, hogy az engem építsen, és tulajdonképpen ezt én tovább vigyem. És minden, ami a múltból öröklött, az fontos és értékes, és azt be kell építenem abba, ahogy én a jelenemet építem, és ahogy ezt folytatom, ezt a tradíciót. A példakereső az a történelem az élet tanító mestere elképzelésnek a képviselete, ami azt mondja, hogy azért kell múltban szituációkat megértenem, hogy adott esetben egy hibás folyamatot ne ismételjek meg, ne ismétlődjenek meg tragédiák a történelemben, mert én a múltból akarok tanulni. A kritikus azt mondja, hogy tulajdonképpen tudnom kell, hogy nagyon sok minden, ami a múltban történt, az abszolút elvetendő, és azért kell ismernem a múltat, hogy ne folytassam ezeket a rossz tradíciókat. Próbáljam a saját koromat úgy érzékelni, és úgy döntéseket hozni, hogy ezek a múltból hozott sémák, formák, fogalmak ne gátoljanak engem ebbe. És ez a generatív, ez pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen a jelen az egy állomás, egy hosszú idő folyamatban, aminek van a múltja, és lesz a jövője, és tulajdonképpen nekem úgy kell élnie az életemet, hogy ismerem, és nagyjából megértem azt, hogy mi az, amit én a múltból hoztam, vagy mi az, amit én azért csinálok a jelenben, mert valamilyen történelmi előzménye volt, és annak egy folytatása, lehet-e kritikus is ezzel, és ebben a jelenben ezen változtatok, és tudjam azt, hogy ami most történik, az majd a jövőben valahogy folytatódik. Ez négy viszonylag jól elkülöníthető viszony ahhoz, ami a múltban történik, és amit tulajdonképpen minden embernek valamilyen szinten végig kell gondolnia, akár ösztönösen, akár tudatosan, és az is jellemző, hogy mindjárt mind a négyet használjuk egyszerre, csak nagyon különböző arányban, és egyes témáknál más és másképpen. Tehát nyilván, hogy a magyar történelemről van szó, akkor ez a tradicionális dolog sokkal erőteljesebben előtérbe kerül, a világtörténelemnél meg lehet sokkal inkább ez a példakereső, vagy ez a generatív. Most ezt azért mondtam el, ezt a sok mindent, mert a történelemtanítás célja szempontjából is olyan célrendszert kell kialakítani, ami valamilyen módon egyrészt tudatosítja, hogy ezek, ha nem is tudok róla, de befolyásolják azt, ahogy a történelemről és a múltról gondolkodom, és még arról is, ahogyan tanulom ezt a múltat, ezt a történelmet. Tehát ez egy fontos dolog lenne, hogy ezt tudatosítani, mert nagyon sokszor a éles viták azért zajlanak a történelmi kérdésekről, mert ugyanaz a kérdéshez valaki egy ilyen tradicionális felfogással közelít, és szent és sérthetetlennek tartja minden elemét adott esetben egy narratívának, míg egy másik valaki inkább egy ilyen kritikus megközelítést képvisel, és azt mondja, hogy meg kell érteni, hogy akkor és ott a múltban ezt miért tartották fontosnak, de ez egyáltalán nem biztos, hogy a jelenben is egy meghatározó értékrendnek kell lennie. Tehát egy relativizál bizonyos dolgokat. Mind a kettőnek megvan az értelme, akkor van gond, amikor ebből fokadóan, hogy más és másképpen viszonylok egy adott témához, ilyen süketek párbeszéde alakul ki egy történelmi téma vitája körül, vagy ráadásul nagyon sok érzelem is bele kapcsolódik. És hát itt visszatérünk arra, amit előzetesen itt mondtam, itt a múlt megértése, tehát hogy nyilván nem mindig arról szól a történelem, hogy ez egy mintát ad nekem a jelen problémáihoz, mert sokszor az a probléma, az nem is biztos, hogy ugyanaz a probléma volt, mint amivel én ma szembenézek, még ha a jelenből rátekintve olyannak is tűnik, vagy hasonlónak tűnik. Tehát először meg kell pontosan érteni azt, akkor és ott mi is történt valójában, mert annak alapján tudom eldönteni, hogy én ezt egy pozitív vagy egy negatív analógiaként tudom használni, egy jelen problémájaként. A nagyon sok jelenben hozott döntés azért volt hibás, mert rossz történelmi párhuzamon alapult. Ugye itt a legtöbbször a müncheni konferencia szokott most megjelenni történelmi párhuzamként, de azt is látni kell, hogy Chamberlainék történelmi párhuzamként az első világháború előtti helyzetet látták maguk előtt, azt, hogy ott nem sikerült időben egy konfliktust békés úton kiegyenlíteni, és ez a rossz történelmi analógia vezette őket arra, hogy Hitlerrel akkor megpróbáljanak ilyen értelemben egy világháborút megelőzni. És utána ez a müncheni konferencia is adott esetben lehet egy rossz történelmi párhuzam egy mai politikai döntésnél, ami pedig azt mondja, hogy minden áron időben kell még fegyveres konfliktust vállalni ahhoz, hogy valami ne eszkalálódjon, mint konfliktus. Tehát jók a történelmi ismeretek, nagyon fontos is, de ahhoz, hogy helyes következtetéseket vonjunk le, ahhoz ott és akkori problémát kell jól megérteni, és nem mindenáron mai problémát belelátni.
Ez mennyire elit kérdés, mennyire országok között és nagy emberek közötti döntés, mennyire lehet ezt levinni személyes szintre? Tehát, hogyha én soha nem fogok Münchenben nagy egyezményt aláírni, akkor nekem mi az érdekes ebből?
Hát a történelmi empátia az egy nagyon érdekes dolog, ugye ennek is van egy kognitív része. Tehát, hogy próbáljam akár a mindennapi élet szintjén megérteni, hogy milyen problémával nézett szembe adott esetben egy budai polgár 1541-be, hogy ő hogyan látta a maga jövőjét, lehetőségét, mindaközben, ami körülötte lezajlott, és megpróbálni ezt a helyzetet jól megérteni, hogy akkor és ott milyen alternatív voltak, és mennyire összetett lehetett az, ami dönthetett arról, hogy meneküljön, helyben maradjon, vagy asszimilálódjon. Mert ezt, ha ilyen jellegű kérdéseket is vizsgálunk a történelmórákon, és tényleg megpróbáljuk megadni az információt is, és a lehetőséget, és ahhoz, hogy ugyanolyan életszerű szituációként próbálja megérteni a diák adott esetben ezt a történelmi helyzetet, az azt jelenti, hogy ő a saját életében is majd, amikor döntési szituációk elé kerül, akkor ez, hogy többfajta alternatíva van, hogy többféle nézőpontból láthatják az emberek ugyanezt a problémát, akkor ez egy mindennapi életben is jól használható reflexé és képességé válhat. Aki sematikusan tanul egy történelmet és történelmi szituációkat mondjuk 8 évig, az nagy valószínűség a saját életének a konfliktusait is ugyanolyan sematikusan fogja kezelni, és emiatt rossz döntéseket hozni, vagy felesleges konfliktusokba belefutni azáltal, mert nem képes nézőpontokat váltani, vagy egyáltalán nincs tudatában sem annak, hogy nem csak úgy lehet látni egy adott konfliktust, ahogy ő látja, hanem az a természetes, hogy ennek többfajta nézőpontja lehet. Tehát nagyon is igaz az, hogy a történelmi tanítás, tehát jó történelmi tanítás az olyan képességeket tud természetszerűleg bevinni egy személyiségbe, aminek nagyon nagy előnyei lehetnek a mindennapi életben is. Az, hogy többfajta információt kell egyszerre földolgozni, és ezek között az információk között, ha ellentmondás van, valamilyen módon ezt feloldani. Akár úgy, hogy megpróbálom a információforrások közül megítélni azt, hogy melyik az, amelyik megalapozottabb, melyiknek az irányába lehet jobban az igazság. Ez olyan kompetencia, amit gyakorlatilag óráról órára kell a mindennapokban nekünk is végezni, pláne a mai információ robbanás közepette. És ezt egy történelemtanítás nagyon jól tudja, nagyon sokfajta szituációval, nagyon sokfajta tartalommal előzetesen gyakoroltatni a diákokkal. Vagy az, hogy tudjak többféle forrásra támaszkodva egy narratívát megfogalmazni, elmondani, tudjak ebből egy jelentést készíteni, tehát összerakni egy értelmes tartalommal ezeket a egyébként mozaikszerűen rendelkezésre álló információkat, ez is a történelmi órákon nagyon jól fejleszthető és nagyon hasznos képesség lehet.
Említetted azt, hogy fontos az, hogy jó párhuzamokat találjunk a múlttal, tehát jól megismerjük, hogy pontosan mi történt ott, mert hogyha helyén van a megismerés és helyén van a párhuzamtalálás, akkor tudunk a jelenben jó döntéseket hozni. A történelemoktatásban ma Magyarországon ezzel hogy állunk, és itt kifejezetten, hogy elsősorban arra gondolok, hogy Magyarország története meg a globális történet, egyszer már utaltál rá, hogy van ez a párhuzam, mennyire kell, hogy összeálljon fejben, hogy ez egy nagyon szorosan összefüggő történet, folyam, univerzum, és mennyire érdemes szétválasztani a nemzeti történelmet, ami hát mégiscsak egy kicsit más polcon van, úgymond, tehát hogy más szemmel állunk hozzá.
Szerintem a tekintetben most a legutolsó NAT módosítás jó irányba vitte el a dolgokat, mert azt mondja, hogy egy általános iskolába az időnek a nagyobb részét azért a nemzeti múltnak az ismeretére kell fordítani, és nem kell feltétlenül ugyanilyen részletesség és ugyanilyen teljességre törekedve az egyetemes történelmet tanítani, hanem az egyetemes történelmnek azokat a csomópontjait kell, és azokat a fejlődési tendenciáit párhuzamosan megtanítani, ami érthetővé teszi egy nagyobb összefüggésrendszerbe is azt, ami mondjuk a magyar történelemben történik. Illetve fordítva mondjuk azt, ami lezajlik a középkori városok kialakulásánál, mint trend, azt nagyon sok magyar példával támasztja alá. Tehát kölcsönösen megerősíti egymást ez a két vonal, egymással jól párhuzamba állítva, tehát ezeket a kapcsolatokat, ahol lehet mindig explicit módon is megteremtve, de mégiscsak azért a hangsúly, az idő, az energia, az a gyerek számára egyrészt közelebbi tapasztalatokon, meg mégis a nemzeti múlt szempontjából, tehát a magyar történelem erre helyeződik. Középiskolában pedig ez már egy kicsit kiegyenlítettebb, de ott is megtalálni ezeket az explicit kapcsolatokat a nagy tendenciák és a magyarországi történések között, mert ennek így lehet olyan hatása, meg olyan eredménye, hogy ismerem a legfontosabb eseményeket, meg mozzanatokat a magyar történelemből, de tudom, hogy ez nem egy elszigetelt valami, hanem ez egy nagyobb összefüggésen, rendszeren belül érthető meg. Tehát szerintem e tekintetben jók az arányok a magyar történelem tanításnál, és ehhez azért az kell, és ezt látnunk kell, hogy nemzetközi szinten én nem nagyon tudok példát találni arra, hogy ennyi éven keresztül ilyen magas óraszáma és kötelező érettségi vizsgákkal tanítsák a történelmet. Tehát amikor Nyugat-Európában azt látjuk, hogy ilyen példák meg tematikus történelemtanítás sokszor ami előtérbe kerül, ez sokszor annak a következménye, hogy nagyon sok, tehát akár Hollandiába, akár Angliába, 13-14 éves korban lezárul a kötelező történelemtanítás, attól kezdve csak bizonyos iskolatípusokban és választható tantárgyként van jelen a történelem. Tehát Magyarországon sok időt fordítunk rá, és ezt a sok idő alkalmas arra, hogy egy nemzeti történelem alapos megismerési mellett a világtörténelmből is azért eléggé jól felkészültek viszonylag a magyar diákok. Én emlékszem, hogy volt tanítványom, aki Amerikába ment ki középiskolás diákként, és ő tanította a függetlenségi háború eseményeit a helyi diákoknak, mert jóval többet tanult Magyarországon mondjuk az amerikai függetlenségi háború eseményeiről, mint egyébként, amit arról tudtak az ő korosztályának az amerikai diákjai.
Ennek mi az oka, hogy Magyarországon, hát most nem környező országokat mondtál, de hogy akkor a tágabb régióban vagy a kontinensen ilyen fontos a történelem oktatás?
Hát azt gondolom, hogy Magyarországon az, hogy ennek a történelmi múltnak az ismerete tradicionálisan is egy bölcsész, értékes tudásként kezelődött, másrészt lehet, hogy itt a 19-20. Századi történelem eseményei is arra motiválják nem csak a történelmi iránt érdeklődő embereket, hanem hát egy társadalmat is, hogy úgy gondolja, hogy fontos ezt megérteni, tudni, akár annak a négyfajta szempontból is, amit az előbb beszéltünk, mert ez egy tradíció, mert ez segít abban, hogyha megértjük, akkor nem követünk el hasonló hibát, hogy kritikus legyünk, lássuk azt, ami rossz döntés volt, vagy ami helytelen volt. Tehát van egy társadalmi támogatottsága ennek. És ez bármelyik alaptantervi vitáknál, vagy akár a kerettantervi óraszámok tantárgyok kialakításánál nagyon nehéz lenne keresztül vinni ennek a leépítését, mert nagyon erős reakciót váltanak ki. Nem vagyok szociológus, tehát pontosan ez nem tudom most körüljárni, hogy ennek mi az oka, de ez azért az elmúlt 20-30 évben is érzékeltük. Ha a nyugat-európai országokkal vetjük össze a dolgot, akkor azért itt valószínű, hogy más okok is közrejátszanak. Az egyik, amit ilyen nemzetközi fórumokon érzékelek, az, hogy megint kezd szétválni Kelet-Közép-Európa történelemtanítása a nyugat-európai, mondjuk így nyugat-európai történelemtanításhoz képest, ami itt a 90-es években inkább közelített egymáshoz. De ennek az az oka, hogy a legaktuálisabb problémája a nyugat-európai történelemtanároknak az, hogy kulturális tradíció szempontjából egyre inkább az a jellemző, hogy nagyon vegyes osztályokkal találkoznak. Tehát ez a multikulturális helyzet az egy valós helyzet, egy osztálytermi szinten is. És ebből következően, akkor, amikor ott tanterveket készítenek, akkor ez egy nagyon fontos kérdésként merül fel, akár vitakérdésként is, hogy most akkor nemzeti történelemként mit is kellene tanítani. Ugye két iskola van. Az egyik iskola azt mondja, hogy hát a integrálás vagy asszimiláció szempontjából fontos lenne, hogy egyébként más származású, akár frissen bevándorló szülőknek a gyerekei is ismerjék azt a nyelvet, azt a kultúrát, azt a történelmet, amilyen országba kerülnek. A másik oldal pedig azt mondja, hogy ha nincs egy mögöttes kulturális tradíció, akkor a történelmi tanítás maga nem lehet olyan hatékony. Tehát ahhoz, hogy hatékony legyen ez a történelmi tanítás, ahhoz alkalmazkodni kell, ahhoz a kulturális tapasztalathoz, ahhoz a szülői háttérhez, vagy ahhozokhoz a dolgokhoz, amit egyébként a diákok hoznak a családból. Ez nem eldöntött vita, ez egy nagyon sok történelmi háború, így szokták ezt mondani, egy ilyen tantervi vitát, mint egy ilyen történelmi háború zajlik, akár politikai szinten, akár a mindennapi élet szintjén, akár pedagógiai szinten, de látni kell, hogy ma Nyugat-Európában, ha arról beszélnek, hogy egy megoldandó didaktikai, pedagógiai probléma, akkor tulajdonképpen 10 esetből 9 erre vezethető vissza. Nálunk, és itt a kelet-közép-európai országoknál, ez nem jelenik meg napi szinten problémaként. Ennek ellenére nagyon sokszor ezek a gondolatok, meg ezek a koncepciók megjelennek itt is, de egy magyar történelemtanár számára nagyon ritkán jelenik meg ez így problémaként. Neki sokkal inkább ez, hogy a hazai történelem és az egyetemes történelem arányai azok hogyan lennének helyesek, hogyan kapcsolhatók össze, ezek jelennek meg aktuális megoldandó kérdésként.
Még a nemzetközi porondon maradva, szó volt Nyugat-Európáról és Magyarországról, mi a helyzet a régiónkkal, ahol meg különböző nemzeti narratívák versengenek sokszor egymással, akár mondanak konkrétan ellent. Itt ezen a területen tapasztalható közeledés a régión belül egymáshoz?
Kevés tapasztalatom van erről. Azt láttam, hogy pár évvel ezelőtt csinált, pont amikor 100 éves volt ugye az első világháború kirobbanása, akkor készített még a Ofi egy olyan kiadványt, amiben összehasonlította azt, hogy itt a környező országok történelmi tankönyvei hogyan dolgozzák fel ezt a témát, milyen ellentmondások vannak, milyen hangsúlyeltolódások vannak ezek között. Tehát utoljára én ezt a összehasonlító elemzést tudom, amit tudatosan próbálta itt a különböző narratívákat összehasonlítani. Abból az derült, hogy természetesen vannak eltérések, vannak hangsúlyok, vannak ellentmondások, de éles, tudatosan úgymond uszító, egymás ellen uszító tartalmakat nem találtak. És általában is azt látom jellemzőnek, hogy itt is van egy ilyen tendencia, ami egyébként nemzetközi szinten is van, hogy nem kell mindenáron egy közös történelmi tankönyvet írni ahhoz, hogy ezek a konfliktusok feloldhatók legyenek, mert vagy a narrációk közötti ellentmondások feloldhatók legyenek, mert ez ilyen nem is létezhet. Hiszen, hogyha a történetnek más a hőse, más az alanya, akkor törvényszerűen az interpretációnak a hangsúlyai máshová fognak esni. Hanem itt a megbékélés szempontjából egy jobb irány az, hogyha azt mondom, hogy ismerem ezt a másik narratívát is, megpróbálom megérteni, hogy ez miért különbözik attól, ami az enyém. Nem próbálok mindenáron pálcát törni felette, hanem mondjuk tényszerűen, hogyha ezekben vannak hibák, azokra természetesen egy történészi vitán fel lehet hívni a figyelmet, de nem a narratívát akarom a saját képemre fordítani, hanem elfogadni azt, hogy ugyanazok az események nyilván más és mást jelentenek, és más történetbe ágyazódnak bele itt a környező országok történelmi tankönyveibe.
Még egy kérdésem van, ami a történelem tanulásnak a rendszerére kérdezre, ez pedig a kronológia. Nem tudom, hogy vannak-e olyan kísérletek, hogy nem kronológikusan menni a történelmen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon erősen bennünk van. Vannak nagyon erős logikai érvek amellett, hogy kronológikusan haladjunk, és aztán legalábbis a saját generációmban a tapasztalat, hogy ja, mi nem jutottunk el a 20. század közepéig, úgyhogy az utóbbi 100 év az kimaradt a történelemből, és vannak azt gondolom, hogy erős érvek tematikus irányba is. Erről mi a véleményed, illetve ebben a kérdésben hogy állunk a magyar történelem oktatásban? Mennyire a kronológikus szemlélet a domináns, és ebből van-e elmozdulás, és ha igen, milyen irányba és milyen előjellel látod ezeket?
Alapvetően magyar történettanítás kronológikus. Ráadásul ugye itt mindig meg is szoktuk említeni, tulajdonképpen kétszer végig halad időrendben a történelmen a általános iskolai oktatás és a középiskolai oktatás. Az a probléma, amit az a kapcsolatban ti tapasztaltatok, hogy nem értetek el a 20. századig, ez nem a kronológikus rendből fakad, ez abból fakad, hogy talán az arányok abban az irányba inkább az ókor és a középkor.
Bocsánat, mi elértünk, a generációban vannak többen, csak hogy a saját volt történelem tanáromat megvédjem, de igen, de hogy...
Akkor a példa is mutatja, hogy ez nem magából a rendszerből fakad, hanem egyrészt azóta lezajlott az a változás először a érettségi követelményekben, hogy a 50% a követelményeknek 19. század, 20. századi, és most már azt hiszem a nemzeti alaptanterv követelményekbe is megtörtént az a változtatás, hogy például az őskort kiemelték, mint tanítandó részt, az ókort lerövidítették, lecsökkentették időben, ismeretanyagban. Ehhez képest a 19. század és különösen a 20. század és a 45 utáni történelem, tehát szánt idő és tartalma az megnövekedett. Tehát végre hajtódott egy aránymódosítás, ami abba az irányba vezet, hogy noha kronológikusan épül fel most is a történelem tanítás, a mikorunkhoz közeli időszakoknak a történelme legyen részletesebben és hosszabb idő alatt feldolgozva. Ez szerintem egy jó irány. A tematikus és a kronológikus történelemtanítás közötti különbség, vagy a vita, annak egy másik megközelítés módja volt az, ami azt mondja, hogy miért a legrégebbi korokkal kezd egy diák történelmet tanulni. Miért nem a jelenkor, vagy a jelenkorhoz közelebbi múlt feldolgozással kezdődik, hiszen arról neki több közvetlen tapasztalata lehet, jobban esetleg a kapcsolatot a múltban tanultak, és a maga kora és a tapasztalatai között meg tudja húzni. Tehát tudjuk, hogy van egy ilyen didaktikai elmélet, vagy gyakorlat, ami ezt szorgalmazza. Volt egy olyan nagyon erős irányzat is, ami azt mondta, hogy az irodalommal kellene folyamatosan szinkronba hozni a történelmet. Tehát, hogy ugyanarról a korról tanuljanak irodalomból, képzőművészetből, még amíg volt képzőművész oktatás, meg a történelmből, mert így tud szinkronba haladni. Voltak is kísérletek mindegyikre, és azt is tudjuk, hogy például Angliában is volt, Nagy-Britanniában is volt egy olyan időszak, amikor ez a tematikus történelemtanítás került előtérbe. Elsősorban úgy, hogy nagy történelmi korszakok kimaradtak, tehát kronológikusan haladtak, de több száz évet ugrottak egy-egy téma között. Akkor, amikor Nagy-Britanniában voltam, és történelemtanárokkal találkoztam, akkor nekik a nagyon erős visszajelzésük volt, hogy nem működik. Tehát ez, hogy nincs meg ez az egymás répülés, és a diákoknak a tanulásában nem kap elég hangsúlyt az, hogy időben egymás répülnek ezek a dolgok, ez nagyon sok olyan problémát vetett fel, amire ők nem is gondoltak, mert az ő történelmi tanulási tapasztalatukban föl sem merült. És nekem is ez a véleményem, hogy addig, amíg valaki 10 éves korától kezdve 18 éves koráig úgy tanulta a történelmet, hogy korról korra, és viszonylag különösen a magyar történelmet szinte láncszerűen összekapcsolva tanulta, és így épültek be a fejébe az események, ő nem is tudja elképzelni azt, hogy milyen az, amikor valaki nem így tanul. Tehát számunkra természetes az az időbeli tájékozódó képesség, amit ez tulajdonképpen nagyon szisztematikusan beültetett a fejünkbe. És még a régi nevelés tudósok is annak idején, például a Financiernőnél olvastam ezt, mondta, hogy a történelmi tanításnak a egyetemes műveltség szempontjából a legfontosabb feladat ennek a történelmi időérzéknek a beépítése. Mert hogyha a történelmi tanításnál itt a korszakok, az idő ilyen szempontból valamilyen módon mégiscsak megvan, ahhoz akár az irodalomban, akár a képzőművészetben bármilyen más információt is ehhez akkor jobban hozzá tudunk rendelni. Tehát én azt vallom, hogy a gerincét továbbra is egy ilyen kronológus történelmi narratívára épüljön, viszont tematikus blokkoknak be kell épülnie, amik alkalmasak arra, hogy bizonyos dolgokat sűrítve lássunk. Tehát, hogy mondjuk a város fejlődését, arra kapjunk egy olyan modult valamikor, akár amikor a középkornál tartunk, ami újra felidézi, hogy az ókortól kezdve napjainkig ez a város fejlődés, ez hogyan is zajlott le. Tehát, amit szoktunk mondani, hogy ezek a korokon átívelő témák, azok megjelenjenek modulszerűen a történelemtanításba. Tehát erre én is azt gondolom, hogy szükség lenne.
Van-e arra mérés, hogy amikor megszületik egy tudományos eredmény, akkor az milyen gyorsan kerül az iskolapadba? Mik ennek a folyamatnak a buktatói? Általában, amivel én találkozom, ott az a narratíva, hogy ez egy lassú folyamat, ami persze nem biztos, hogy akkor a probléma minden esetben, de hogy néz ki ez a folyamat, hogy van most beépítve a rendszerbe az, hogy a történelem tankönyvekbe, vagy pedig a történelem tanároknak a fejébe oda kerüljenek az újabb eredmények.
Szerintem van egy formatív, meg egy informatív útja ennek. Én is kezdő tanárként is tapasztaltam azt, hogy minden fiatal tanár azt, amit a oktatójától új eredményként hallott, azt beviszi rögtön a tanterembe. Tehát van egy ilyen a tanárokon keresztül történő nagyon gyors bevitele bizonyos új modelleknek, új tudományos eredményeknek, vagy új konkrétumoknak, mert mindenki azt szeríti tanítani, ami számára is érdekes, és hát fiatal történész hallgatónak mi lehetne érdekesebb annál, mint hogy valamit, amit korábban ő másképpen tudott, azt meghallja egy másik verzióban is. Tehát ez szerintem nagyon gyorsan történik. Nagyon sokszor, amikor fiatal történelem tanárok kerülnek abba a helyzetbe, hogy új történelem tankönyvet írjanak, akkor ez ott is lezajlik. Sokszor az a tapasztalat, hogy még a diákok számára egy picit nehezen emészthető módon is, és kicsit túl komplikált problémáként is, de megjelennek ezek az új dolgok, mert hát a történelem, fiatal történelem tankönyvíró számára is ez egy fontos, és úgy gondolja, hogy akar ezt fontos beépíteni. Tehát van egy ilyen gyors lefutása is a dolognak, a nagy kánon szempontjából. Tehát, hogy mit is érdemes tanítani, és milyen arányba, és annak mik a fő elemei, abban egy sokkal lassabb változás figyelhető meg. Ennek egyrészt az az oka, hogy az valóban egy akadémiai szinten nagy összefoglaló munkáknak kell ezeket a hangsúlyváltásokat megtennie ahhoz, hogy az egy történelmi tantervben is, vagy egy tankönyvben is megtörténjen. Egyébként most pedig a gyakorlat az, most az elmúlt 15-20 évben, mióta most látom itt az állami tankönyvkiadás keretein belül a folyamatokat, az volt, hogy próbáltunk történészeket, tehát gyakorló történészeket bevonni már a történelmi tankönyvírásba. Tehát nem csak szaklektorként, hanem tankönyvíróként is megjelent, például Németh György, az ókori tankönyvek szerzőjéként, de más koroknál is tudnánk még példákat erre mondani. Tehát ezzel gondoltuk úgy, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy meghaladott elméletek, vagy tényszerűen már másképpen bizonyított dolgok megjelenjenek, és hát a szaklektorok között pedig mindig az adott kornak a történészeit vonjuk be. Persze azt is lehet látni, hogy sokszor a történeti viták nem dőlnek még el, de bizonyos történészek már a tankönyvekben megpróbálják bevinni a saját elképzeléseiket. Én ezt nem tartom egy jó iránynak. Tehát a történészi vitákat a történészi fórumokon kell megvívni, és adott esetben egy tankönyvvel beelőzni egy nézetnek a propagálása meg intézményesítése érdekébe. De ez nagyon ritka, de azért erre is vannak példák.
Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon, valamint TikTokon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. A záró kérdésem pedig az, hogy a diákok mennyire tartják fontosnak a történelmet? Hogyan lehet elérni azt, hogy ők fontosnak tartsák?
Egyrészt csináltunk egy ilyen kutatást, ami az volt a kérdés, hogy vita van diákok között arról, hogy kötelező legyen a történelmi tanítás, és azt kértük, hogy ebben foglaljanak állást, és legalább 3 érvet próbáljanak mondani amellett, amit gondolnak. Megnyugtató volt, a diákok 90%-a egyetért azzal, hogy a történelem az egy kötelező tantárgy, és az is nagyon megnyugtató volt ebbe a kutatásban, hogy nem csak ez a tradicionális megközelítésmód volt az érveik sorában, nem csak a példa, tehát hogy tanuljunk a történelmi hibából, hanem megjelent ez a jelen megértése szempontjából fontos motiváció is. Tehát én úgy azt tapasztaltam, hogy középiskolás diákok, tehát több mint 150 diákot kérdeztünk meg ebben a vizsgálatban, a tendencia az jó. Tehát, hogy a magyar diákok fontosnak tartják a történelmi tanulást, a történelmi ismeretét, és viszonylag jó szemlélettel közelítenek ahhoz is, hogy miért jó. De természetesen ez nem magától alakul ki, és ebben a történelmi tanárnak nagy szerepe lehet, hogy ezt a relevanciáját a történelmi ismeretnek, a múlt ismeretének mennyire tartják fontosnak a diákok is, vagy mennyire gondolják így. Egy olyan esemény, mint például az orosz-ukrán háborúnak a kirobbanása tekintetben nagyon fontos és hasznos élmény lehet, hiszen itt automatikusan felnőttek diákok elkezdték a történészeket kérdezni, hogy egyáltalán most miért alakult ki ez a konfliktus, milyen forgatókönyvek lehetnek. Kiderült, hogy ehhez nagyon fontos információt ad a múltban lezajlott dolgoknak a ismerete és ennek a átgondolása. Erről is csináltunk egy kutatást abban az évben, amikor kitört a háború, tehát a 22-23-as tanévben itt a tanárokat kérdeztük meg nagyon sokféle módon arról, hogy foglalkoztak ezzel a háborúval, miért foglalkoztak ezzel, és milyen változásokat tapasztaltak a diákoknál ennek a dolognak a megtárgyalása kapcsán. Kiderült az, hogy a 78%-a még az általános iskolás tanároknak is foglalkozott ezzel, és kiderült az, hogy azért foglalkozott vele elsősorban, mert egy diákok kérdeztek ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy olyan fenyegető, vagy egy olyan szorongató élmény volt meg a diákok számára is, hogy közvetlen közelünkbe egy háború robban ki, ami miatt spontán módon is ez a dolog foglalkoztatta őket, és a történelem tanár, a történelem órákon jelent ez meg elsősorban. És az is érdekes volt ebben a vizsgálatban, hogy kiderült, hogy ennek a dolognak a kapcsán azt tapasztalták a tanárok, hogy a 20. századi eseményekkel kapcsolatban általában is megnőtt a diákok érdeklődése, hogy ennek a történelmi előzményei mik voltak. Vagyis kiderült az, amit egyébként józanul az ember maga is gondol, hogy ha a tanár egy aktuális eseményt, ami éppen zajlik a világban, érint, vagy reflektál rá a történelmi órán, és próbál valamifajta háttérinformációt adni, az segít abban, hogy a diákok számára ez egy élmény, illetve egy tapasztalat legyen arra, hogy igen, ilyenkor érdemes ezt egy mélyebb történelmi hátteret is megismerni, és ezáltal a történelmi tudást egy relevánsabb tudásként éli meg a mindennapok szempontjából is.
Kajanisz László, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.